Esztendő utolsó vasárnapján, más néven örök élet vasárnapján az útmutató két igéjével, Lukács evangéliumának 12. fejezetéből a 35. vers így hangzik: legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. Ézsaiás könyvéből pedig a 65. fejezet 17. és 18. verse: íme új eget és új földet teremt az Úr, és népe örvendez benne örökké. Legyen Isten áldása a mai Isten tiszteletünkön. Ma az evangélikus énekeskönyvből énekeljük az énekeket. A kezdő énekünk a 493-as számú ének.
Thank you.
liturgiában a 9-es éneket énekeljük, ami az énekeskönyvben a 60-61. Oldalon található. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Íme új eget és új földet teremt az Úr, és örvendez benne az ő népe örökké. Uram, az égig ér a te szereteted, embert és állatot te tartasz meg, mert nálad van az élet forrása, a te világosságodban látjuk a világosságot. A bűn zsoldja a halál, de Isten kegyelmi ajándéka az örök élet, a Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim. Isten szín előtt gondoljunk méltatlanságunkra, valljuk meg bűneinket, imádkozzunk. Istenem, én csak kárhozatot érdemlek számtalan vétkemért, de te nem akarod a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. Ebben bízva könyörgök kegyelmedért, adj nekem igaz megtérést és új életet, az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által, aki meghalt bűneinkért, hogy Istenhez vezessen minket. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Imádkozzunk. Mindenható örök Isten, cselekedd meg kegyelmesen, amit ígértél egyházadnak, és teremts újjá mindent a te jó tetszésed szerint, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet a mai napra az egyházi esztendő utolsó örök élet vasárnapjára kiírt oltár előtti felolvasásul rendelt igét, amelyet megírva találunk Péter apostol második levelében, a 3. fejezet 3. versétől a 14-ig. Péter második levelének 3. fejezetének 3. versétől olvasom. Tudjátok meg elsősorban azt, hogy az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik mindenből gúnytűznek, akik saját kívánságaik szerint élnek, és ezt kérdezgetik. Hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert mióta az atyák elhunytak, minden úgy maradt, amint a teremtés kezdetétől fogva van. Mert rejtve marad előttük, szándékosan meg is feledkeznek róla, hogy egek régóta voltak, és föld is, mely vízből és víz által állt elő az Isten szavára. Ezáltal az isteni szó által az akkori világ özönvízzel elárasztva elpusztult. A mostani egek és a föld pedig ugyanezen szó által megkívélve megmaradtak, hogy tűznek tartassanak fenn az ítéletnek és az istentelen emberek pusztulásának napjára. Azaz egy azonban ne legyen rejtve előttetek, szeretteim, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. De el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegve, ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta levő alkotások is megégnek. Mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentül és kegyesen kell nektek élnetek, akik várjátok és siettetiktek az Isten napjának eljövetelét, amikor majd az egek lángolva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakik. Ezért tehát, szeretteim, minthogy ezeket várjátok, igyekezzetek, hogy ő tisztának és fedhetetlennek találjon benneteket békességben. Amen. Isten szavára válaszul, mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben. Hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Most pedig énekeljük az ige hirdetésre készülve a 495-ös számú éneket.
Thank you. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, az ige hirdetés alapigéjeként mára kijelölt szent igét, amit megírva találunk Malakiás próféta könyvében, a 3. fejezetben, a 22-től a 24. versig a következőképpen. Isten igéjét Malakiás próféta könyvének 3. fejezetéből olvasom, a 22. verstől. Aki Károli Bibliát használ, annak más a számozása, ott ez az utolsó néhány vers a 4. fejezet, 4-től 6. versig terjedő részében található. De mind a kettő fordításban közös, hogy ezek az utolsó mondatai Malakiás próféta könyvének. Az igehirdetés alapigéje tehát így hangzik. Gondoljatok szolgámnak, Mózesnek a tanítására, azokra a rendelkezésekre és a törvényekre, amelyeket általa parancsoltam az egész Izraelnek a Hóreben. Én pedig elküldöm hozzátok Illés prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. Az atyák szívét a gyermekekhez téríti, a gyermekek szívét az atyákhoz, hogy pusztulással ne sújtsam a földet, amikor eljövök. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, az utolsó szavak, amik valakitől elhangoznak, azok nagyon meghatározóak tudnak lenni az itt maradó emberek számára. Én emlékszem a saját életemből több ilyen helyzetre is, több olyan hozzám közel álló emberre, volt, aki rokon volt ezek közül, volt, aki hivatalosan nem volt rokon, de olyan volt, minthogyha rokonok lennénk. És ezek között, a helyzetek között volt olyan, egy konkrétan, ami az utolsó szó igazából egy feladatot jelentett, emlékeztetett arra, hogy én megígértem valamit annak az embernek, és ő emlékeztetett utolsó mondatával, hogy mindenképpen tartsam be azt, amit megígértem, és ez egy nagyon nehéz feladat volt, lelkileg nagyon megterhelő volt ezt a kívánságát teljesíteni. De a többi, ami így eszembe jutott, ilyen utolsó szavak, azok mind nagyon megerősítőek és felemelőek voltak. Hiszen azokban az volt a közös, mindegyiknél nagyon komoly hitben járó emberről volt szó, akitől az utolsó mondatot őriztem, ami abban erősített meg, hogy ő tudja, hogy hova tart. Hogy ott volt benne a bizonyságtétel, a bizonyosság, a reménység, és jó úgy felidézni az utolsó találkozásunkat, hogy szinte cseng a fülemben ez az utolsó mondat, amit tőle hallottam. Az utolsó mondatok, azok valahogy mindig fontossá válnak. Miért kezdem ezzel a prédikációt? Hát azért, mert az az ige, amit már a prédikációs alapigeként kaptunk, bizonyos szempontból ilyen utolsó szavaknak tekinthető. Nem teljesen úgy, mint amit mondtam a példában, de olyan szempontból igen, hogy nem csak Malakiás próféta könyvének az utolsó mondatai ezek, hanem az Ószövetségnek is az utolsó mondatai. Egy végleges lezárás egy bizonyos korszaknak, amikor szól az Isten az ő prófétáin keresztül, és utána, mielőtt újra megszólal, majd Jézus Krisztus személyén keresztül, addig az időig nagyon hosszú idő telik el, 400 évnyi időszak, a nagy csendnek az időszaka, amikor majd nem fog szólni az Isten. Tehát valahol azt láthatjuk ebben a mai prédikációs alapigében, hogy ez valami ilyen bizonyos szempontból utolsó szó az Istentől. Tehát nagyon fontos, hogy megértsük azt, hogy Isten mit akar még itt fontosat, az övéinek a szívére helyezni. Én azt gondolom, hogy nem véletlenül kaptunk ilyen helyről igét erre a mai vasárnapra. Hiszen, ahogy már el is hangzott az Isten tiszteleten, ezen a mai vasárnapon zárul az egyházi esztendő, ez az egyházi esztendő utolsó vasárnapja, örök élet vasárnapja, és a jövő vasárnap már Kezdődik az advent. Advent első vasárnapját fogjuk ünnepelni. Ezen a vasárnapon az a hangsúlyos, hogy az ítélet meg fog valósulni mindenek felett, amikor eljön az Úr nagy és félelmetes napja, és aztán a következő vasárnapon pedig már az kerül majd a középpontba, hogy ki az, akinek az eljövetele minden ember számára a legfontosabb dolog lehet ebben a földi életben. Aki a kulcsa az ember további sorsának, az ember üdvösségének. Most, ezen a vasárnapon, örök élet vasárnapján, az egyházi esztendő lezárásakor halál és élet kérdése van előttünk. A nagy fordulópontok, most inkább a halál és hogyan tovább, a következő egyházi esztendőtől pedig, hogy na akkor az a hogyan tovább, hogyan is valósulhat meg, ki által. És testvérek, én amikor így ezt a mai ígét forgattam a szívemben, akkor az első üzenet, amiben úgy nagyon biztos voltam, hogy ezen a mai vasárnapon meg kell fogalmaznom a prédikációban, az az volt, hogy ki kell mondani azt, hogy lesz ítélet. Akár tetszik ezt valakinek hallani, akár nem, de mindenképpen ki kell mondani, hiszen az Isten igéje világosan beszél erről, nem csak itt, hanem nagyon sok helyen a Szentírásban, hogy lesz ítélet, eljön az Úr napja. Itt ebben a mai prédikációs alapigében ezt így fogalmazza meg az Isten, hogy eljön majd az Úr napja, az Úr nagy és félelmetes napja. Vagy a lekcióban, amit az előbb hallottunk Péter második leveléből, ott ugye az szerepelt, hogy eljön majd az Úr napja, mint ahogy a tolvaj, és akkor majd az egek recsegve, ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta lévő alkotások mind megégnek. Vagy Máté evangéliumában, a 24. 25. fejezetben, ha két igét olvasnánk itt a gyülekezetbe lekcióként, akkor onnan is elhangzott volna egy ige, ott pedig az Úr napjával kapcsolatban arról beszél Jézus Krisztus, hogy eljön majd a nagy megpróbáltatásnak az ideje, az emberfia eljövetele, az utolsó idők, és lesznek olyanok, akiket ez teljesen váratlanul fog érni, mert nem számoltak ezzel, pedig mindenkinek tudnia kell róla, hiszen ő olyan sokszor beszélt erről, és olyan sok jele van ennek, még a nem hívő emberek számára is, olyan sok minden történik a világban, ami elgondolkodtató kell, hogy legyen, hogy mi lesz itt, ha elpusztul ez a világ, és mindenkinek úgy kellene élnie, erről beszél Jézus ott Máté 24-25. Fejezetében, úgy kellene élnie, mint a sáfárnak, a szolgának, akinek tudatába kell lennie annak, hogy amit rábíztak, azzal egyszer számot kell majd adnia. Hogy bármikor felbukkanhat az ő ura, és ő neki abban a bármikor pillanatban is rendbelevőnek kell, hogy legyenek a dolgai, mert nem csak úgy, hogy majd üzennek, és akkor majd van időm kipofozni azt, amit esetleg nem, amivel nem foglalkoztam, nem, egy szolgának, egy sáfárnak, egy intézőnek mindig minden pillanatban elszámoltathatónak kell lennie. És ugyanígy van ez az ítélet eljövetelével, az Úr napjának eljövetelével is, ami váratlan lesz, nem tudhatjuk, hogy mikor, de számolnunk kell azzal, hogy akkor majd el kell számolnunk az Isten előtt az életünkkel. Mert ez a nap, ez el fog jönni. Nem csak ahhoz fog eljönni, aki várja ezt, és aki komolyan veszi azt, hogy ez mit jelent akkor az én életemre nézve, hanem ahhoz is, aki most megrántja a vállát, és nem akar róla tudomást venni. És nagyon sokszor szóba kerül ez a téma. Testvérek is biztos, hogy nagyon sokszor hallottak már erről ige hirdetést, vagy akár szóba is került bibliaórán, vagy hétközi alkalmon ez a téma, hiszen nagyon fontos, és aki élő kapcsolatban van az Úr Jézussal, az nagyon tudatában is van ennek, hogy ezzel foglalkozni kell, és nagyon komolyan kell venni. De én azt gondolom, hogy az, hogy minden évben az egyházi esztendő utolsó három vasárnapján ez a téma újra és újra előkerül, ez azt jelzi, hogy az Isten erről a témáról nem csak azokkal akar beszélgetni, akik élő kapcsolatban vannak vele, hanem azokkal is, akik nincsenek vele élő kapcsolatban, de időnként hallgatják az Isten igéjét, és időnként kiteszik magukat annak, hogy akkor milyen üzenetet akar most nekem mondani az Isten. Mind a kettőnek, és itt most erről van szó, akik hallgatják az igét, akinek élő kapcsolata van vele, és akinek csak formális kapcsolata, legalább évente kell, hogy találkozzon ezzel a témával, hiszen élet-halál kérdés, hogy akkor ott a végső ítéletkor majd hogy fog megállni az Isten előtt. Szóval lesz ítélet. Ez ennek a mai vasárnapnak és ennek a mai igehirdetésnek az első üzenete, amit Malakiás próféta szavaival vagy könyvében így fogalmaz meg az Isten számunkra, hogy eljön majd az Úr nagy és félelmetes napja. De a második üzenet, ami szintén benne van ebben a mai prédikációs alapigében, az az, hogy lesz ítélet, de az Isten nem a pusztulást akarja, hanem a megmenekülést. És miért mondom ezt? Azért, mert amikor az Isten beszél arról, a felolvasott igének az elején, hogy mit kell tenni, vagy mi fog történni, akkor azt mondja, hogy ez meg az történjen, hogy pusztulással ne sújtsam a földet, amikor eljövök. Ez az utolsó mondat. Hogy pusztulással ne sújtsam a földet, amikor eljövök. Pont. És utána jönnek az üres oldalak a Bibliában, jön a csend, ami több évszázadig tart, és utána kezdődik az új szövetség, amikor megszólal az Isten, és Jézus Krisztus megérkezik ebbe a földi világba. Hogy pusztulással ne sújtsam a földet. Ez a mondat. Ez arról szól, hogy az Isten nem akarja a pusztulásunkat. Az Isten akarja a megmenekülésünket. Ugye érezzük ebben a mondatban a féltő szeretetet, amivel beszél az Isten. És ez azért nagyon fontos, mert én olyan sokszor hallottam már emberektől, akik az ítélet szó kapcsán úgy felcsattantak, és azt mondták, hogy hát olyan sokat beszél a Biblia az ítéletről, hogy nyilván Isten azzal szórakozik, hogy meg abban leli örömét, hogy ő el akarja pusztítani az embereket. És hogy ez milyen borzasztó, hogy ilyen az Isten. Dehogy is! Attól, hogy nagyon sokszor szerepel ez a téma a Szentírásban, az nem azt jelenti, hogy az Isten akarja a pusztulást. Ő akarja a megmenekülést. És mindent megtesz azért, hogy megmeneküljenek emberek. Csak a pusztulás, az ítélet elkerülhetetlen. És aki nem veszi igénybe az Isten megoldását, annak nincs más lehetősége, mint elpusztulni az ítéletkor. De aki igénybe veszi az Isten megoldását, aki oda megy Krisztushoz, aki elfogadja az Isten kegyelmét, az nem fog elpusztulni. Az élni fog. Annak üdvössége, örök élete lesz. És az Isten mindent megtesz ezért, hogy amikor az az elkerülhetetlen szörnyűség bekövetkezik, akkor minél többen megmeneküljenek. És ezért beszél, például itt ebben a mai prédikációs alapigében is, két nagyon fontos dologról, és ezért küldi el a megváltót, aki megfizet a bűnért helyettünk. Testvérem, most így az egyházi esztendő utolsó vasárnapján, ezt az igét hallva, amit prédikációs alapigeként kaptunk, te érzed a sürgetést az Istentől? Érzed a sürgetést, a noszogatást, az Istentől a vágyódást, hogy tedd már meg, amit én kérek tőled. Fogadd már el, amit én kínálok. Nem akarom, hogy elpusztulj. Én jót akarok neked, de ha te ezt nem akarod, akkor nem fogom rád kényszeríteni. És akkor, ha megyünk tovább a következő üzenetet keresve, akkor azt a mondatot kell kiemelni ebből az igéből, vagy számomra a következőként ez emelkedik ki, hogy azt mondja Isten a két feladat közül az első, hogy emlékezz, mi történt a Hóreben. Emlékezz, mi történt a Hóreben. Ugye Hóreb vagy Sínai hegy, mi történt ott? Az Egyiptomból való szabadulás után az Isten népe megérkezett ahhoz a hegyhez, ahol az Isten szövetséget kötött velük. Az Isten, a mindenható, az örökkévaló Isten azt mondta annak a szerencsétlen, nyomorult kis népnek, hogy én leszek a ti istenetek, és ti lesztek az én népem, és én vigyázni akarok rátok. Én azt akarom, hogy nekünk közünk legyen egymáshoz. Én azt akarom, hogy nektek a szabadulás az ne csak egyszer történjen meg, hanem az egész életeteknek a legmeghatározóbb eseménye legyen. Mindennek az alapja, hogy nektek olyan istenetek van, aki szabadító Isten. Emlékezz arra, mi történt a Hóreben. Emlékezz arra, hogy az Isten szövetséget kötött veled. Emlékezz arra, hogy nem csak Isten népével ott egykor, azon a bizonyos hegyen, hanem veled is szövetséget kötött a keresztségedben. Szövetséget kötött. Azt mondta, hogy én akarok a te Istened lenni, és akarom, hogy te az enyém legyél, és mindent megteszek érted, hogy ez megvalósulhasson. És mi történt még ott azon a hegyen? Ezután az Isten adott dokumentumot, adott két kőtáblát, adta a 10 parancsolatot, a törvényt, ami egy vezérfonal, amiben ott van feketén-fehéren, hogy mi az, amihez igazodnia kell annak, aki keresi az Isten tetszését, és aki szeretné az életét úgy megélni, ahogyan azt az Isten az ő számára megálmodta és eltervezte. Mert fontos a törvény, és fontos a 10 parancsolat. Emlékezz erre, hogy kaptad a törvényt. Fontos. És igen, sokszor nem sikerül betartani. Nem kéne úrvacsorázni jönnünk, hogyha mi olyan ügyesek lennénk, hogy mindig betartjuk a törvényt. Nem tudjuk, egyik parancsát se tudjuk igazán betartani. Igen, nem tudjuk, de attól még, hogy nem tudjuk betölteni, az még nem jelenti azt, hogy kidobhatjuk. Az még nem jelenti azt, hogy megránthatjuk a vállunkat. Mert az Isten azt mondja, hogy emlékezz a törvényre. Próbálj meg igazodni. Törekedjél rá. Legyen szempont, hogy keresed az Isten akaratát. És igen, eljött Jézus. És már nem a törvény uralma alatt élünk. Nem a törvény cselekedetei alapján igazolunk meg, hanem az evangélium arról szól, hogy a Jézusba vetett hit által. De az nem jelenti azt, hogy Jézus kidobta a törvényt. Mondta is, hogy én nem azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt, hanem hogy betöltsem az Isten törvényét. Emlékezz, mi történt a Hóreben. Gondolj Mózesnek a tanítására, mondja Isten az övéinek. Tarts szem előtt az Isten törvényét. Legyen fontos számodra mind a két kőtábla, és mindaz, ami ezen a két kőtáblán szerepel, és mind a két reláció, ami ezen a két kőtáblán szerepel, hogy mit vár el tőled az Úr vele szemben, és hogy mit vár el tőled az Úr az embertársaiddal való kapcsolataidban. Igen, legyen szempont. Legyen szempont, hogy mi az Isten szerinti ebben az adott élethelyzetben, vagy ebben a konkrét dologban, amiben most benne vagyok. Legyen szempont. Gondolj arra a tanításra, amit Mózes által adott neked az Isten. És a kapcsolataidban is. Törekedj erre! Ne érzelmi alapon, vagy ne hangulati alapon reagálj dolgokra, hanem próbálj meg igazodni az Isten akaratához. Gondolj arra a tanításra, amit Mózes által adott neked az Isten. Mert az, amit az Isten kijelentett és írásba foglalt, az érvényes volt az Ószövetség idején is, érvényes az Új Szövetség idején is. És hogy nem az dönti el a végső sorsunkat ott az ítéletkor, hogy betartottuk-e ezt a törvényt, vagy nem tartottuk be, az, drága testvérek, a kegyelem. De nem azt jelenti, hogy ha az Isten kegyelmes, akkor én kidobhatom az Isten törvényét. És az, hogy az Isten kegyelmes, az senkit közülünk nem jogosít fel arra, hogy az Isten akaratát csak úgy semmibe vegye. Nem. Az Isten parancsolatait ma is nagyon komolyan kell venni. És az ő törvényét, amit azért adott, mert a szövetségkötéskor elköteleződött mellettünk, ma is szem előtt kell tartanunk. És ez is egy nagyon fontos üzenet ennek a mai igének. És testvérek, van még egy. Azt is mondja az igében Isten, hogy elküldöm majd hozzátok Illés prófétát. Illés prófétát emlegeti, hogy elküldi majd. Ez egyrészt egy utalás Keresztelő János küldetésére, aki előkészíti az utat az Úr Jézus előtt. Másrészt viszont a megtérés szükségességét hangsúlyozza. Hiszen Illés próféta is egy istentelen korban, amikor Isten népe vált istentelenné, a bűnbánatot és a megtérést hirdette, és Keresztelő János is, amikor már küszöbön volt a megváltó érkezése, egy istentelen korban Isten népének a bűnbánat és a megtérés szükségességét hirdette. És testvérek, ez is nagyon-nagyon megrendítő ebből az igéből, hogy ezek a mondatok, például ami a megtérésre vonatkozik, ez itt igazából nem a pogányoknak szóló felhívás, hanem kiknek mondja ezt az igét Isten Malakiás prófétán keresztül? Az ő népének, a választott nép tagjainak, Izraelnek és a mai Isten népének, a mai egyháznak, a mai hívőknek. Beszél arról, hogy kell a prófétai szó a megtérésről és a bűnbánatról. És mit jelent ez a megtérés? Változást a szívekben. Változást a szívekben. Az a szó szerepel itt a héberben, ami ugye így volt az igében, hogy elküldöm hozzátok Illés prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja, az atyák szívét a gyermekekhez téríti, a gyermekek szívét az atyákhoz, hogy pusztulással ne sújtsam a földet, amikor eljövök. Téríti a szíveket a prófétai szó, ezt mondja. És a téríti, ez a súb, ez a megtérésnek, a visszatérésnek, a visszafordulásnak, és a helyreállásnak a szava. És testvérek, az a kérdés, hogy amikor ilyen szó hangzik a szószékről, vagy bármikor felénk ilyen prófétai szó hangzik, akkor vajon az Isten népe hallgat-e erre a szóra? A szíveket megérinti-e ez a szó? A szívek készek-e fordulni, változni, megfordulni, visszatérni, helyreállni? A szívünk, ez egy nagyon fontos szó ebben az igében, a szívünk hogyan reagál, amikor az Isten az ő emberein keresztül szól hozzánk, és megtérésre, megfordulásra hív? Gondoljunk bele, hogy amikor Keresztelő János prédikált ott a pusztában, meg a Jordán folyó partján, akkor milyen reakciók jöttek? Nagyon sokan megrendültek. És nagyon sokan kérdezgették, hogy akkor most mit tegyünk? És ott írja az ige, hogy ilyen foglalkozásúak, meg olyan foglalkozásúak jöttek, hogy és akkor mi konkrétan mit tegyünk? Testvérek, ők megértették azt, hogy a válasz, amit adunk az Istennek, az nem egy általános válasz, hogy hát igen, szánom, bánom bűneimet, úgy mindent, meg hát igen, úgy majd nagyjából nagy vonalakba, meg úgy egészében megváltozom, hanem az mindig konkrét. Megérinti a szívedet, ha megérinti a szívedet ez a szó, akkor ott az a kérdésed, hogy akkor most konkrétan mit tegyek? Mit csináljak másként? Mit változtassak? Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjek? Testvérem, hadd kérdezzem meg tőled most ennek az igének az alapján. Tőled most milyen konkrét dolgot vár el az Úr, amiben változásra van szükség? Amiben változni, fordulni, megtérni kell. Amiben az Isten akarja a helyreállást, de amit anélkül nem fog megtenni, hogy abba te ne állnál bele. Nagyon érdekes az, hogy itt az igében atyákat és gyermekeket emleget az Isten. Lehet, hogy ez most a családodra vonatkozik? A családi kapcsolataidra? Vagy egy bizonyos kapcsolatra a családodban? Vagy a generációk közötti kapcsolatra? A közösségen belül, talán éppen a gyülekezetben, vagy munkahelyi közösségen belül, vagy valahol? Milyen területre vonatkozik az, amiben az Isten valami konkrét dologra akar rámutatni, és szeretné, hogy megkérdezz tőle, hogy Uram, akkor most konkrétan mit akarsz? Mi az a terület, amiben változást szeretnél? Vajon nálad milyen területen akar az Isten szíveket összebékíteni? Melyik az a terület? Testvérek, az egyházi esztendő végéhez értünk. Az egyházi esztendő végén nagyon fontos, hogy tudatában legyünk annak, hogy lesz ítélet, és eljön az Úr napja, ahogy ezt a mai igében is nagyon világosan hallottuk. De, kicsit összefoglalva a fő üzeneteket, de ne felejtsük el azt, hogy ez a nagy és félelmetes nap, ez azok számára, akik ismerik őt, és rábízzák az életüket, és benne bíznak, mégsem olyan nagy és félelmetes. Mert az Isten szerető Isten. Ő nem akarja a pusztulást, csak éppen erőszakkal senkit nem fog megmenteni. De a megmenekülés, az örök élet mindazoké, akik az övéi, akik részesei az ő szövetségének, és akik abban a Krisztusban bíznak, aki nem csak igyekezett betartani a törvényt, mint ahogy mi eddig jutunk, hanem aki maradéktalanul be is töltötte az Isten törvényét, és aki által az Isten a megtérő bűnösnek bűnbocsánatot és örök életet ad. És a végén hadd mondjam, az Ószövetség ezzel a mondattal zárul, hogy Isten azt mondja, eljövök, vagy ezzel a szóval, eljövök, és utána egy nagy csönd következik. Az új szövetség, az nem így zárul, de ott is ott szó van az eljövökről. Ott az Úr Jézus mondja az utolsó előtti mondatban, hogy bizony eljövök, és utána nem csönd van, hanem az apostol válasza, aki azt mondja, hogy jöjj, Uram Jézus! Testvérem, neked van-e válaszod? Ha igen, akkor mi a válaszod arra, ha az Úr azt mondja, hogy eljövök? Imádkozzunk! Drága Úr Jézus, köszönjük neked azt, hogy te eljöttél ebbe a világba, és hogy te vagy az oka annak, hogy nem kell félelemmel és rettegéssel gondolnunk az Úr napjának eljövetelére. Köszönjük neked, Urunk, hogy olyan sok mindenben láthatjuk, tapasztalhatjuk, megérthetjük a te mérhetetlenül nagy szeretetedet és kegyelmedet. És köszönjük neked azt, hogy ez a kegyelem változást hozhat a mi életünkbe. Hálát adunk azért, hogy megismerhettünk már téged, vagy ha még csak nagyjából ismerünk, de nem tudtunk igazán beengedni az életünkbe, akkor kérünk, könyörülj meg rajtunk, és segíts, hogy megtörténhessen ez a lépés. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy te örök életet adsz mindenkinek, aki benned bízik. Kérünk téged, Urunk, hogy te munkáld a szíveket, te formáld az emberek életét, te adj megújulást, új életet, lehetőleg minden embernek. És Urunk, hadd hozzuk eléd azt a területet, amire rá akartál most mutatni ebben az igében, amit lehet, hogy tényleg azonnal megértettünk ebből az igéből, hogy kikkel akarod a mi szívünket összebékíteni. Kérünk, Urunk, hogy segíts, hogyha ezt megértettük, akkor valóban tudjunk belesimulni a te akaratodba, és úgy cselekedni, ahogyan azt te szeretnéd. De ha nem értettünk ebből sokat, akkor kérünk, hogy te beszélgess még velünk erről, hogy ne legyen hiába való az ige hallgatás számunkra. Hallgass meg minket, Urunk. Amen. Énekeljük most a Jézus a te beszéded kezdetű éneket, a 283-as ének harmadik verse. Szeretettel hirdetem a testvéreknek jövő heti alkalmainkat. Hétfőn 17 órakor asszonykör lesz, kedden 17 órakor bibliaóra, szerdán 9 órától babamama kör, pénteken 17 órától ifjúsági és konfirmációs óra, szombaton 10 órától adventi csendes nap, vasárnap 3:45-től imakör, 10 órától pedig istentisztelet és gyermekbiblia kör. Istentiszteleteinket a philadelphia.luterán.hu oldalon élőben is közvetítjük. Ugyanitt lehet meghallgatni a korábbi felvételeket is a hanganyagok menüpontban. Kérjük a testvéreket, hogy jelezzék, ha valakinek lelki gondozói beszélgetésre vagy lelkészi látogatásra van szüksége. Istentiszteletünk után közgyűlést tartunk. Ezen megválasztjuk a megüresedett jelölőbizottsági helyre az új tagot. A választáson a választói névjegyzékben szereplők szavazhatnak. Aki nem szerepel ebben a névjegyzékben, de szeretné, hogy a jövő évi választásokon tudjon szavazni, keresse bátran Flaskára Nettet. Az adventi csendes napunkon, szombaton, Horváth Hegyi Áron szolgál igével, az ige hirdetés alatt lesz külön gyerekfoglalkozás. Ezután bizonyságtételre lesz lehetőség, délután pedig kézműves foglalkozással készülünk. Ebédre fasírtot tervezünk. Az alapanyagot megvásárolnánk, és azt szeretnénk kérni, hogy akik a testvérek közül szívesen vállalják egy-egy adag megsütését otthon, jelezzék ezt Eszternek. És kérjük azt is, hogy aki teheti, süteménnyel járuljon hozzá az alkalomhoz. Házaspáros kört december 9-én szombaton 14 órától tartunk. Szeretettel várjuk erre a házaspárokat, és kérjük, hogy jelezzék, akik eddig még nem jelentkeztek, de szeretnének csatlakozni. És itt a bulletinben szerepelnek az ünnepi alkalmak is, hogy hogyan lesznek majd az ünnepi időszakban az istentiszteletek, illetve szerepelnek azok a testvérek is, akik kérték az imádságot valamilyen oknál fogva. Hordozzuk őket is imádságba, az alkalmakat pedig tartsuk szem előtt, és lehetőség szerint vegyünk részt rajtuk. Legyen a hirdetés minden pontján az Isten áldása, és adja meg azt, hogy ami terveink közül az ő akaratával egyezik, az valóban úgy megvalósulhasson, ha pedig valamiben észre kell még vennünk valamit, akkor legyünk arra figyelmesek, és tudjunk igazodni az Isten akaratához. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Most pedig énekeljük a 455-ös számú ének első versét. Drága Úrunk, köszönjük neked azt, hogy itt lehetünk a gyülekezet közösségében, együtt hallgathatjuk a te drága igédet, és együtt énekelhetjük a dicséreteket. Hálát adunk neked, Urunk, a gyülekezetünkért, azért a közösségért és azokért a testvérekért, akikkel te kötöttél össze bennünket, akikkel a benned való hit hozott össze minket, és egymást tudjuk erősíteni. Ha az egyik lankad, akkor oda tud mellé állni valaki, vagy ha éppen mi vagyunk erősek, akkor ránk tudod bízni a gyengébeket. Urunk, talán sokszor észre se vesszük, hogy ez mennyire nem természetes. Köszönjük neked azt, hogy hálaadással állhatunk meg előtted, megköszönhetjük neked azt a sok-sok ajándékot és áldást, amit a gyülekezetben, ebben a közösségben, tőled az elmúlt időszakban megkaphattunk. És Urunk, kérünk téged, hogy te légy továbbra is ennek a gyülekezetnek az Ura. Te vezess minket, te formálj minket, és te add a te élő igédet a mi életünkbe, a mi szívünkbe, és te add a mi szívünkbe az engedelmességet is, hogy mindig készek legyünk téged követni. Urunk, így hadd kérjük el a te áldásodat az előttünk álló alkalmakra. Hadd legyenek azok az alkalmak is építőek mindazok számára, akik részt vesznek rajta. Hadd kérjük így az áldásodat az asszonykörre, a bibliaórára, a babamama körre, az ifjúsági körre, a konfirmandusokra és a nagy gyülekezetre is. Az itteni nyírteleki testvérekre épp úgy, mint a görögszállásiakra és a kisvárdaiakra. És kérünk téged, Urunk, a szombati csendes napért, hogy te áld meg ezt a napot is, te add, hogy megerősítő legyen mindannyiunk számára, és hogy mindenki megkapja azon a napon azt az üzenetet tőled, amire igazán szüksége van. Ha valakinek a bátorítása, vigasztalása, akkor hadd jusson el hozzá a bátorító, vigasztaló szó. De ha valakinek kemény ígére, akkor kérünk, Urunk, hogy te találd szíven a te egyenes beszédeddel azt, akinek erre van szüksége. És Urunk, kérünk add, hogy hadd legyen ez a szombati alkalom is, a gyülekezet javára, épülésére és a te dicsőségedre. És Urunk, hadd hozzuk eléd a személyes életünket is, a családunkat, a mindennapjainkat, a kapcsolatainkat, a munkánkat, mindazok a dolgokat, amik foglalkoztatnak bennünket. És Urunk, hadd hozzuk eléd a környezetünkben élőket, azokért, akik nehéz helyzetben vannak, hadd imádkozzunk, vagy azokért, akik valamilyen megpróbáltatás alatt van az életük, és nehezen tudnak ezzel megbirkózni. Imádkozunk azokért, akik nem téged keresnek, hanem máshol keresik a megoldást, hogy hadd eszméljenek, és hadd tudjanak rád találni. De imádkozunk, Urunk, azokért is, akiknek most rendben van az életük, és úgy tűnik, hogy megy a szekér, és minden jó, hogy ne váljanak elbizakodottá, és ne gondolják, hogy ez miattuk van, nekik köszönhető, hanem hadd vegyék észre ebben a te áldásodat, ajándékodat. Urunk, hadd bízzuk így rád a környező világot is. Olyan sokszor hallgatjuk remegő szívvel a híreket, hiszen olyan sok tragédia, nyomorúság, háborúság, katasztrófa történik. Kérünk, Urunk, hogy add, hogy ezek mind hadd legyenek eszközök abban, hogy eszméljünk, és hozzád kiáltsunk, hozzád forduljunk. És senki ne rázza az öklét az ég felé, hogy engedi meg ezt az Isten, hanem hadd boruljon mindenki térdre, és alázattal könyörögjön hozzád, és hadd tegyük ezt meg mi is, Urunk. Akik tudjuk és sokszor látjuk, hogy bizony ezek a dolgok már mennyire beleillenek abba, amiről te az utolsó időkkel kapcsolatban beszéltél. Kérünk, Urunk, hogy így könyörülj meg rajtunk, hiszen te mondtad a mai ígében is, hogy te nem akarod a pusztulást, hanem azt akarod, hogy minél többen megmeneküljenek. És Urunk, kérünk téged, hogy fogadd el imádságunkat, amikor mindent összefoglalva így jövünk most hozzád. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. S végezetül vegyétek az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg, és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.
Thank you.
Lukács evangéliumából, legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. Ézsaiás könyvéből pedig, íme új eget és új földet teremt az Úr, és népe örvendez benne örökké. Kérjük a testvéreket, hogy aki a közgyűlésnek tagja, maradjon még a helyén, többiektől elköszönünk, illetve áldott hetet kívánok mindenkinek, erős vár a mi Istenünk.